Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagymű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma az első magyar teleregény történetét idézzük fel, a mindmáig népszerű Szomszédok első részét 1987-ben tűzte műsorra a Magyar Televízió. A három család mindennapjait bemutató sorozat 12 év után 99-ben ért véget, de idézettsége ma sem kopik. Internetes mémek állandó hivatkozási alapja. Mindenekelőtt a sorozat két ikonikus színészét, a Janka nénit alakító Pásztor Erzsit és a vágási Ferit életre keltő Nemcsák Károlyt kérdezem.
Irigyelték kezdetben a színészek a szereplőket, vagy távolságtartásra fogadtak? Hogy fogadta akkor, hogy a színésztársadalom?
Volt egy vélemény, szóval igazából az volt, hogy most ezt nem tudom megmondani, hogy nagyképűségből csinálták-e, vagy irigységből, mert hát azért én mondjuk filléreket kerestem vele, szóval...
Nem fizetett jól a Szomszédok?
Hát én nagyon kevés, ők azért kaptak.
Más volt az elbírálás, hogy egy állandó ne. Szereplő és egy...
Ó, igen. Én nagyon keveset kaptam, szinte nem oszt, nem szoroz a jövedelmemben, de lenézték a többiek, na most ez lehetett irigységtől, lehetett, hogy... De most bejön ez egy darabba, és akkor ott meg a vízét játszam, hogy veszi ez ki
ez
magát?
Egy természetes dolog volt, azért egy ilyenfajta irigység azért mindig létezett a szakmánkban.
Igen,
tehát sokat hát ez... voltak, akik nem tudtak mit kezdeni ezzel. A másik hozzátartozik azért itt sajnos valószínű, hogy az országunk sem volt abban a helyzetben, hogy olyan sztárgázsit adjanak. Volt egy alapcsapat, akiknek talán kiemeltebb volt a felléptidőjük, vagy a gázsiuk, de ez gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy ebből fakadóan egy sztár, pénzügyileg sztár helyzetbe
mert
kerültünk,
akkor még
kicsit
nem
jobban
volt
voltunk fizetve.
Nagy.
Igen, nem volt nagy különbség.
Nem, csak ugye én nagyon ritkán voltam. Hát én 2-3 havonta egyszer, ha voltam, ők meg 2 hetente.
Óriási népszerűséget hozott, ugye? Mai észre felmérhetetlen. Igen. Egy tévé volt, nagyon sokan nézték.
Igen, és a mai nap, szóval ez a, bocsánat, hogy közbevágok, nekem ez a döbbenet, hogy nem is éltek azok, hát egyetemisták hívnak sokszor beszélgetni, meg...
Elhívják ilyen klubokba?
Igen.
És a Janka néniről kérdezik.
Hát menjek. Mert szeretik, hát annyira édesek, hogy olyanokat idéznek, hogy nem is emlékszem.
És ezt mi elmagyarázza? Hogy egy olyan generáció, amely lehet, hogy akkor nem is élt, ekkora kultusz teremtett a sorozatnak? Mert hogy idézik 20
évesek.
Hát
én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy szerették ezt a dolgot, én is ott vagyok benne. Szóval valahol én is jelen vagyok ebben. Mert egy undok nő volt tulajdonképpen, a Janka volt a legundokabb. Lehet, hogy éppen ez vonzza.
Nagyon hálás szerep az öné.
Hát nekem minden szerep hálás, amiben lehet valamit csinálni, ami nem termett. Mindenki olyan volt, mint a vajas mézes kenyér.
A szereplők közül?
Hát nem. Hát itt csupa jó ember volt. Hát a Janka volt az egyetlen, aki lopott, ivott, zsarolt.
Az mesélje, legyen kedves, hogy amikor állt
a Balatonon. Elmeséltem, Balatonon mentem a lányommal, és azt kérdezte a pénztárosnő, maga lopta el a gyűrűt. A lányom elejtette a kosarat, és én megmondom, nem tudom, mert tényleg nem tudtam, és kiderült, hogy én loptam el a gyűrűt, de hát én ott akkor minden este játszottam színházban.
Nem is tudta követni a sorozatot.
Nem,
a
hát nem is láttam, én ezt évek múlva néztem meg.
Tehát úgy ért véget a Szomszédok, hogy akkor...
Nem láttam, és ha végig bőgtem az egészet, mert mindenki meghalt. Mikor én végignéztem, akkor már mindenki.
Jó, visszatérve a generációkra, hogy miért szeretik a fiatalok. Szerintem azért ez köszönhető a szülőknek, hogy volt egy nosztalgia bennük. Ez a generáció, igen. És ezzel a technikával, hisz azért nagyon sok mém készült rólunk, és nagyon sok pici fricskát csináltak velünk kapcsolatosan, és ez a fiatal generációt érdekli, meglátja, és utána, szerintem utána néz. Követi, hogy mi történt.
A fricskák sose bántottak titeket?
Nem, engem egyszer bántott, amikor ilyen politikai csatározásba akarták belevinni a figurát, és az, azt én úgy, annak nem örült, de szerintem senki nem örült volna.
Nekem egyszer mondta valaki, de nem bántó, kedvességből. Az is kedves volt. Azt mondta, jaj, Balatonfüreden volt ez is, a forrásnál vettük a vizet, vittük haza, és ott sötét volt, és mikor a fényben meglátott egy férfi, Jézusom, maga a legundokabb kedves nő a szomszédokból. Úgyhogy ez is tulajdonképpen kedvesség volt, és hát amire megszoktak engem kérni, hogy köszöntsek föl valakit, mint Janka. Mert a múltkor pont egy ilyen volt, hogy azt kérték, hogy hívták magát.
Vágási Feri.
Vágási volt a vezetéknév, Vágási, nem tudom most már mi volt a férj kereszt neve. 50. születésnap volt, és akkor én telefonon, de közben vendégeket is hívtak, és hát nyilván ezt ott egy társaság vette, és akkor azt mondtam, hogy na már megint Feri, már megint, vagy születésnapod van, ugye? És megint azt akarjátok, mint a múltkor, küldti egy fél üveg sört. Hát azért álljon már meg a menet, ezért áldoztam föl az életemet. Így köszönteni önt, Janka néni. De most Pásztor Erzsi kíván önnek nagyon-nagyon boldog születésnap. És hát hálásak, és mivel tartoznak? Hát a világon semmivel. Nekem öröm ezt csinálni, ha ezzel én örömet.
Egyszer utaztam egy taxis úriemberrel ebben az időszakban, és még a 80-as években volt a TV híradó után, vagy a Hét című műsor után egy 10 perces összeállítás, amiben a Hét eseményeit földolgozták. Ez a vasárnapi Hét című hír műsornak a vége. És azt mondta ez a taxis úriember, hogy ő ezeket a 10 perceket fölveszi. Azért, hogy a gyerekének meg tudja mutatni, hogy hogy éltünk 80-as években, a 90-es években. És valahogy így van ez a szomszédokkal is, hogy találkoztam olyan úriemberrel, aki disszidált valamikor, hazajött a 80-as, 90-es évek elején, és emlékszem, akkor a TV2-n ismételték a szomszédokat, és hazajött, és a rokonaitól azt kérdezte, hogy hát hogyan tud ő információt szerezni, hogy mi volt az elmúlt 10 évben. És azt mondták, hogy itt a jó alkalom, elkezdték ismételni a szomszédokat, nézd meg. És akkor azt hiszem két rész, vagy három részt adtak egybe, és minden nap volt belőle rész. És hogy egy korlenyomat azért ott maradt az emberekben, és azért úgy rácsodálkoztak, hogy hogyan lehetett 60 fillér valami, és hogy hogyan változott ez most már 200 forintá, és hogy milyen világban éltünk mi akkor.
Kulka János többször nyilatkozott róla, hogy, de Ábel Anitáról is tudom, hogy ők volt, hogy ki akartak szállni.
Maguktól el.
Ilyen önökben, bennetek. Megfordult?
Nem.
És hogy egy kicsit is távolodtak akkor, volna a szomszédoktól?
Szoktam mondani, majd amikor az Ábel Anita ugye mindig kikéri magának, hogy hol van ő már attól, akkor szoktam én mondani, édes angyal, magamba, persze, vagy otthon, hol lennél te? Művésznő, hogyha te nem játszol ebbe.
Nem az van inkább, hogy ő kamaszként azért nagyon máshogy élte meg ezt a sorozatot.
Na de hát a kamaszknak lehet, hogy nehéz volt, tehát akkor a szülő bemegy, és azt mondja, uram, befejezem, kész, kiviszem a lányomat. Nem igaz, hogy nem engedték volna meg.
Ezt
nem
ez a lehetőség.
Hát az Ádám egy intelligens, korrekt ember volt.
Én úgy tudom, hogy ő nem tehette meg, hogy kiszálljon egy interjúba, beszélt erről.
Ő mondta, nem teheti meg. Hát azért ezt utána kéne kaparni, és nincs ebben semmi.
Én azt gondolom, ha így is gondolja valaki, azért ez volt annyira kultikus ez a sorozat, hogy másképp kell ezt kommunikálni. Tehát azt gondolom, hogy ez így nagyon szélsőséges, és nagyon nem jó.
Nem jó hangja van a dolognak.
Igen, mert azért, amikor már...
Fals ez egy kicsit, mert az ismertség és a népszerűség vitathatatlan. Hogy sehol nem lennénk. Mármint olyan... Nem, azok, akik a színpadon voltunk, persze, hogy lennénk.
De ismertségben hát is voltunk, a szomszédok adta meg
de
az
hát a szomszédok adta meg azt a fajta ismertséget, hogy Békés Csabán vagy mit tudom én, hova megy az ember, és akkor is tud róla.
János másképpen nyilatkozott ezzel kapcsolatosan. Tehát ő nem egy pejoratív értelemben, hanem azt gondolta, hogy ő belefáradt valamibe. Tehát
a mentőségbe.
Igen, tehát hogy ő egy picit szeret szeretne megújulni, de én azt gondolom, hogy ezeket mind meghallotta Ádám, Horváth Ádám, aki a darabnak az atya volt, vagy a sorozatunk atya volt, és ő ezen próbált javítani, változtatni.
Népszerűség tekintetében olyanokat találtam, például ugye két nagyon népszerű karakterrel beszélgetek most, hogy azt hiszem, ez Bújtás János, az egyik rendező nyilatkozta, hogy kaptak olyan levelet Miskolcról, hogy valaki azt mondta, hogy ha Vágási Ferivel történik valami, nem emlékszem, hogy pontosan mi volt akkor, ő öngyilkos lesz. Szóval ez azért fölvet kérdéseket, hogy micsoda hisztérikus.
Na jó, de ilyen emberek mindig is
ezt
voltak.
Ezt én értem, csak hogy arra próbálok utalni, hát, hogy
micsoda
népszerűség.
Amikor nekem valaki azt mondja, hogy 12-szer nézi meg a Fergeteges Látogatást, akkor arra kell gondolnom, hogy valami hiba van. Mert nagyon jó vagyok benne, lekopogom.
De azért minden megvoltál.
De hát ennyit nézi magát. Most képzelj, hogy milyen kín volt nekem magával együtt játszani 50-et. Most látja.
Van olyan, hogy a játékszínben például 10 éve játsszuk a 8 nőt, és van olyan, aki megkeresett, és azt mondta, minden évben megnézi egyszer. Minden évben. No.
Szóval, hogy mai ésszel azért felfoghatatlan népszerűség volt ez akkor, nem? Tehát amikor ilyet vált ki...
Miért? Hát ami most van, az nem, hogy valaki hétfőn bemegy a tévébe, énekel egy slágert, szombaton már ő ül a zsűribe. Ez nem népszerű? Hát hol vagyunk mi ettől? Mert ez van.
Egy dolgot azért én nagyon szerettem a Szomszédok, hogy soha nem kényszerítettek bennünket olyan dologra, amit mi nem szerettünk volna. Nem volt a szerződésünkben semmi olyan kitétel, hogy nekünk hol kell megjelenni, milyen protokollt kell csinálnunk, hanem élhettük nyugodtan a hétköznapi életünket is, tehát semmilyen puccos, olyan furcsa
ami
dolgokat nem kellett.
Divat, igen. Ami,
igen, tehát mi bennünket szerettek a nézők, én azt gondolom, mindenki a szakmáját teljes mértékben gyakorolhatta, és valami jó csillagzat volt akkor, amikor ez elkezdődött, és jó csillagzat alatt voltunk 12 éven keresztül.
Taki bácsi, milyen sokszor mondták vadidegenek, hogy a Taki bácsi...
Zente Ferenc.
Igen, hát szóval ez olyan szeretetnek örventek.
És ha abba belegondolunk, hogy milyen fantasztikus kollégákkal voltunk tényleg...
Hát arról nem is beszélve.
Ez egyszerűen csodálatos. És az, hogyha Zente Ferenc ezt a sorozatot az ő televíziós, filmes múltjával fölvállalta, és soha nem véleményezte, akkor én azt gondolom, hogy olyan nagyon rossz dolgot mi nem csináltunk.
Ráadásul ez a darab, amit most játszom, a forgószínpad, ez volt az utolsó színpadi szerepe. Ebben volt. És amikor Tapsra mentünk, ugye híres volt a Feri arról, hogy bárhol, bármelyik pillanatban el tudott aludni. És amikor a Tapsra mentünk, ő már ott támaszkodott és aludt. És akkor én mindig mondtam, Ferike, megyünk be. És abban a pillanatban idáig érte, rögtön mosolygott. És ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy most a Nagy Gabi játsza ezt a szerepet, és ahányszor ránézek az Ibolya csokorral, mindig a Feri jut eszembe. Annyira imádtam őt, annyira szerettem.
Azt jól tudom, hogy Horváth Ádám arra is tekintettel volt, hogy a magánéleti történéseket egy kicsit vagy nagyon, de beaplikálja.
Hát a Hofi mikor megjelent.
Például volt ugye egy olyan, amikor Hofi teljes váratlansággal megjelent, de a magánéleti változások szerepet kaptak a karakterben.
Amikor arról beszélünk, hogy 6 részt írtak meg, és utána gyakorlatilag még 12 éven keresztül folytatódott a sorozat, abszolút belekerültek ezek a tényezők. Én, mivel szeretek futballozni, futballoztam nagyon sokat. Tehát több olyan, de én azt gondolom, hogy egy idő után már a mi jellemünk, azok teljesen azonosak voltak a szereplők jellemével, nem mint hogyha előtte különböző lett volna, de tényleg nagyon sok olyan elem bekerült. Például Trokán házat épített, ez belekerült a sorozatba. Több olyan epizód volt, amiben tényleg a mi magán életünk, vagy gondolkodásunk, tehát amikor kértük, hogy egy picit változzon a karakterünk, az megjelent egy idő után.
A legendás dumák, azok mennyire voltak Horváth Ádám leleményei, és mennyit lehetett ebbe improvizálni? Például a gazdagréti Batman, vagy a beszállok az internetbe. Ezek ugye szállóigék.
Igen, a gazdagréti Batman az, az az öltöztetőnek volt a megjegyzése, mert valamikor hajnal 2 körül vettük le a ruhánkat, és ők reggel 7-kor jöttek visszaforgatni, és akkor azt mondta nekem, hogy borzasztó, nézlek téged, és vagy téged vernek, vagy te versz valakit, tehát te vagy itt a gazdagréti Batman. De azért nagyon sok minden az internet, az Horváth Ádám kitalációja, és a szerzők kitalációja, a Bajor Imre által megalkotott figura is az ő.
Oli úr.
Igen. Oli úr. Az is az ő kitalációjuk. Természetesen a színészhez kell, hogy ezt a figurát megalkossa, de ez így lett kitalálva.
A drága Zsuzsám kifejezés. Az Horváth Ádám szüleménye? Igen?
Nem, Horváth. Én például a Banki Zsuzsit a forgatás alatt is már borzasztóan tiszteltem. Nagyon jó színésznőnek tartottam. Rengeteget láttam színpadon, és mindig olyan nagyon elegáns és finom. Szóval egy különlegességnek éreztem, és ez ilyen is volt, és ott olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy ő olyan dolgokat vallott meg nekem, ami sajnos tragikus vége volt, szóval neki tragédiát jelentett a vég itt, a vég napjai, mert drógerocskaság volt a férje, aki üldözte. Ilyeneket mondott, oly gyönge volt már, hogy már alig állt a lábán, és azt mondta például, hogy tudod, hogy úgy ennék egy tejbegrízt, de mindig pörgöltet hoz, amire ránézni, és hát nem bírtam, mert lenyelni se tudta.
Azért az is hozzátartozik a Szomszédok történetéhez, hogy amikor vége lett a sorozatnak, mi hosszú éveken keresztül minden évben egyszer karácsony környékén találkoztunk, összejöttünk. Igen. Arról nem beszélve, hogy azért már csak a mi kapcsolatunk is, hogy mennyire folytatódott, de pontosan tudjuk, hogy ki hol van, ki mit csinál, kivel mi történt, ha nem is élünk egymás nyakán, de figyelembe kísérik, én azt gondolom, ez egy természetes.
Én nem mentem soha, mert a lányom kint élt, és karácsonykor mindig kimentem. Egyszer voltam a vacsorán, de hát persze tudtam, ugye a Karolával is haláláig jobban voltam. Hát
Csüres Karolával.
Jártam hozzá, mi évfolyamtársak voltunk.
Azt tudják egyébként, hogy miért ért véget a Szomszédok? Miért kellett ezt befejezni?
Hát ez sokféle variáció van, anyagi dolgok, meg a Bújtor beszállása.
Igen, ő lett a producer félig meddig.
És akkor ott valami nem stimmelt. A tiszta ügyet én azt hiszem nem lehet tudni.
Szerintem senki nem tudja, talán Horváth Ádám és Bújtor István tudják ők ennek ketten a történetét.
Hogy tudtátok meg?
Én például sehogy, mert nem hívtak többet.
Sajnos kaptuk.
Ők még voltak egy utolsó.
Még akkor volt távirat, hogy nem lesz.
Engem nem értesítettek semmire.
Én azt gondolom, hogy butaság lenne leszűkíteni Bújtor István bármire és Horváth Ádám konfliktusára. Én azt gondolom, a magyar televíziónak kötelessége lett volna ezt a csapatot összehívni, egy fogadást adni és megköszönni, igen, azt a 12 évet. Ezt nem tették meg. Én azt gondolom, hogy bármilyen személyes konfliktus van, ezen túl kellett volna emelkedni, és egy szervezetnek, a Magyar Televíziónak kellett volna túl emelkedni ezen a feszültségen. Valaki úgy gondolt, hogy nem, nincs szükség már erre a sorozatra.
Időszakosan fölmerült, meg fölmerül a folytatás lehetősége. Ennek van létjogosultsága?
Nincs, nem hiszem. Nincs.
Ez úgy jó, ahogy van.
Így van.
Egy másik fajta sorozatot el lehet indítani, ami ezekről a témákról szót ejt, de én azt gondolom,
de Szomszédok az egész címen visszahozni. Nem, semmiképpen.
Azért, mert nem lehet már reprodukálni azt a színvonalat, azt a hangütést, azt a közösséget, vagy egész egyszerűen szép volt, jó volt, vége, kár ezt bolygatni?
Szép volt, jó volt,
igen,
vége,
mind a kettő érvényes,
a
mind a kettő, amit elmondott, érvényes. Igen, nagyon.
Milyen értelemben? Ez már korszerűtlen lenne, ami 40 évvel
ezelőtt? Azt nem vagyok benne biztos, hogy korszerűtlen, de más, nincs értelme. Nincs értelme, ez olyan, ezt nem lehet visszahozni.
Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük mi is.
Pásztor Erzsi és Nemcsák Károly után Bújtás János, a teleregény társrendezője avat be a sorozat hátterébe és kulisszatitkaiba. Ugye mindenki úgy tudja, hogy a Szomszédok Horváth Ádámhoz kötődik elsősorban, de az ötlet az nem tőle származik, ha én jól tudom, ugye? A Magyar Televízió dramaturgja volt, akinek a fejében megszületett a Szomszédok ötlete.
Igen, abszolút nem az Ádámtól származik az ötlet. Egy Bernát László nevű dramaturg kollégánk 85-ben kiment a BBC-hez egy ilyen kurzusra, és unalmas óráiban a képzés közepette éjszaka a televízió műsorokat nézte, hát ez egy alapártalom volt a részéről, megnézett egy csomó sorozatot, és közöttük talált egyet, ezt a bizonyos EastEnders sorozatot, ami nagyon megtetszett neki, sőt úgy gondolta, hogy milyen jó lenne Magyarországon egy ilyen televíziós sorozat, és ő hozta haza Magyarországra ezt az ötletet, ő indította el, ő dolgozta ki, ő találta ki a figurákat, ő szervezte meg az írókat az elején, és hát közel egy, aztán másfél éves házalás után ő így nevezte a televíziós csatáját, jutott el az ötlet addig, hogy ebből lehet valami, és akkor kapcsolódott be Horváth Ádám a dologba. Ugye három írót választott ki a Bernát Laci, ők írták a három család történetét, három különböző típusú író, és amikor az Ádám kézbe vette ezt az egészet, és azt mondta, hogy ő ebből csinálna egy sorozatot, elolvasta ezt az megírt három részt, és úgy döntött, hogy ez neki nem tetszik. Maga az ötlet tetszik, de ami elkészült eddig, az nem tetszik. Elvonult Szepezre a nyaralójába, és az egészet átírta a maga szája ízére, és ez aztán odáig fajult, hogy a sorozat első talán 20-25 részében még föl is voltak a főcímen tüntetve az írók. Írtak, átírta, stb., de a 30. rész után aztán végleg eltűntek, és onnantól ment át abszolút egy személyes produkcióvá a dolog. Én rendezőként azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb értéke a Horváth Ádámi indításnak az, hogy olyan szuper szereposztást talált ki, ismertekből és nem ismertekből, amit hát utólag abszolút igazolt a sorozat.
Miben mutatkozik meg ennek a szupersége vagy kifogástalansága?
Hát talán a legegyszerűbb úgy elmagyarázni, hogy miközben 6 próba adás felvételét rögzítettük, és még nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa a dolognak, amikor mi az első jelenetet leforgattuk Zente Ferivel és Komlós Jucival, az első jelenet első felvételeinél a Jucika abszolút Lenke néni volt, a Szente abszolút Taki bácsi volt, és annyira pillanatok alatt magukévá tudták ezeket a figurákat, a többiekre is vonatkozik ez, hogy szinte nyilvánvaló volt, hogy itt sokat nem kell majd találgatni, hogy ki merre, hogy. Az alapfigurák nagyon jól eltalálottak színészileg, és nagyon jól kapcsolódtak ahhoz a szerephez, amit aztán kaptak.
Az induláskor nagyon alacsony volt a nézettség, ugye?
Azt hiszem, hogy az első egy-két rész az ilyen, hát ilyen teljes bizonytalanságban, mi ez, kellene nekünk ez, lesz ebből valami. Az adatok azt mutatták akkor, hogy a harmadik résznél robbant föl a nézettség, és utána 6 éven vagy 12 éven keresztül produkálta azt az 5-6 milliós nézettséget, amitől mind a mai napig ez a magyar televízió legnagyobb rendje, tehát ezt nem írta felül senki.
Már úgy érti, hogy sorozatgyártásba vagy filmgyártásba?
Fi egyáltalán. Tehát ami a magyar televízióban képernyőn megjelent, azok között a Szomszédok a legnagyobb brand nézettségileg.
Nézettségileg?
Nézettségileg.
Tehát nem tudom én, a Friderikus Show például nem írta felül?
Nem, semmi.
Semmi, de erre vannak bizonyítékai.
Ez televíziós adatok. Nagyjából olyan 20-25-30 rész ment le, mire minden a helyére került, kitalálottak a záráshoz ezek a patentmondatok, amik sokaknak nem tetszettek, és ilyen.
Ezek a kis bölcselkedések.
Ezek kis bölcselkedések, de 20-30 rész után összeállt a dolog, és minden szám, akár mit mértünk a sorozattal kapcsolatban, azt jelezte, hogy 100%-os a siker.
Most már ennyi idő után elárulhatják. Erre miért volt szükség? Ugye ez Ábel Anitától jött, tudomásom szerint, az első szilveszteri műsorban mondott ő valamit, hogy nem tudom én, mit várok a felnőttektől.
Igen, egészen különleges pillanat volt, tehát ma is úgy látom, mint ha tegnap lett volna. A gyerekek lent a bejárati ajtónál fölnéztek az épületre, nyitva volt minden ablak, ott voltak a felnőttek, és az Anita fölszólt kvázi a felnőtt csapatnak, hogy csináljatok nekünk boldog új évet. Még most is libabörös leszek tőle, és ez a mondat, és ennek a hatása indított el azt tulajdonképpen, hogy megfogalmazható egy-egy ilyen bölcsesség a végén. Volt, ami nem sikerült bölcsesség lett, tehát kicsit didaktikus lett, kicsit szájbarágó ilyesmi, de a színészek is megszokták előbb-utóbb, és élvezték is ezt a dolgot.
Ha már azt a szót említette, hogy szájbarágos, ez nem onnan eredeztethető. Ön nyilatkozta egyszer, hogy azért Horváth Ádám karaktere, személyisége, az ő tanítói attitűdje azért nyomot hagyott a szomszédokon. Szóval, hogy ebben benne volt az, hogy Horváth Ádám mégiscsak végső soron egy pedagógus is volt, tehát ő szerette ezt ilyen didaktikusan a közönség számára egyértelműsíteni, ilyen népnevelő szándékkal egyszer s mind.
Ez biztos, hogy így van, mert az egész sorozatra rányomta a Horváth Ádámi személyiség a jegyét, tehát az Ádám karaktere, határozottsága, abszolút én központúsága meghatározta ezeket a dolgokat. Igen, ő rájött egy idő után, hogy bizonyos jeleneteket meg tud spékelni azzal, hogy ráragaszt még egy ilyen bölcsességet vagy didaktikus mondatot, ami összefoglalja azt, ami az ő véleménye, akár politikáról, akár közéletről, akár bármiről.
Igen, de nagyon jól lavíroztak ezekkel a mondatokkal. Például emlékeim szerint Nagy Imre újratemetésekor utalások vannak benne, tehát senkit nem próbáltak meg afelé vinni, hogy menjen ki, maradjon otthon, de például a gondos és körültekintő attitűdre felhívták a figyelmet. Például ugye a mentősként teljesítő Magenheim doktor azt hiszem olyasmit mond, hogy remélem nem lesz sok dolga a mentőknek.
Hát ha azt mondtam a szereposztásra, hogy ez volt az egyik legjobb döntés, amit az Ádám kiválóan csinált, akkor talán ez volt a második legjobb döntés, hogy végig a 12-13 év alatt a sorozatot eltávolította a direkt politizálástól, tehát egyetlen olyan jelenet nem született a 13 év alatt, ami bármilyen szituációra direkt politikai jelenetként jött volna létre.
Kísérletek voltak bármilyen oldalról?
Hát hajlandóak bizonyos szociológusok, meg akik kutatgatják a sorozat értékeit, időnként ezt ráfogni a sorozatra, de nem. Senki semmilyen hatással, sőt, abszolút meglepő mind a mai napig a számomra, hogy olyan alkotói szabadságban készítettük a szomszédokat, amiben soha senki nem szólt bele.
A volt kritika a szomszédokkal szemben az az, hogy minden szereplő tulajdonképpen egy földre szállt angyal. Tehát becsületes, tiszta, erényes, jellemes, és ha vannak is gyengeségei, azért végső soron mindenkit a tiszta szándék vezet.
Szerintem ez a sikerének az egyik titka. Tehát az, hogy egy picit elemeltük a realitástól ezeket a szereplőket, azzal létrehoztuk azt az helyzetet, hogy mindenki, aki nézte és szerette, megtalálta a maga figuráját azon a területen, ami a számára izgalmas volt, és abban, hogy egy picit idealisztikusak voltak ezek a figurák, ez egy óriási kapocs volt a néző és a színészek között.
Hát de nem vagyunk mi ennyire jó emberek, nem? Most a nézőkről beszélek.
Hát nem vagyunk, de ha én a szívemet kinyitnám, mégis azt mondom, hogy de jó emberek akarunk lenni. Tehát valahol mindegyikünkben ott van az, hogy miért kell feltétlenül acsarkodni, miért kell bántani a másikat, miért kell lehülyézni a másikat, miért kell azt gondolni, hogy ő nem azt gondolja, amit én, akkor az már nem egy normális dolog. Tehát ez a fajta idealisztikus dolog, szerintem ez mindenkiben benne van. Van, aki ezt ki tudja hozni magából, van, aki nem.
Nem féltek-e attól, hogy mindez egyhangúságba, vontatottságba és sematizmusba csaphat át?
Nem féltünk, mert nem láttuk át a 13 évet. Ugyanakkor ehhez a kérdéshez abszolút hozzátartozik az, hogy miközben az, hogy Horváth Ádám egy kézbe vette a sorozat indulásától kezdve ezt a produkciót, ami egy óriási produkció volt, és kellett az, hogy egy erős kézben legyen a szervezés, különben egy csomó olyan nehezítő körülmény lépett volna be a gyártásban akár, ami nem lett volna jó. Később ez egy picit a produkció ellen fordult, mert az, hogy egy kézben volt az írás, nem volt dramaturg, nem voltak gegmenek, nem nagyon volt kidolgozva a figuráknak a fejlődési útja, stb. És hogy egy kézből született minden rész, minden család jelenete, ez egy idő után bizony egyfajta ilyen, hát ilyen szürkeséget hozott, hogy finoman fogalmazok a dologra, ami ellen mindenki ágált, tehát időnként a színészek is próbálták egy kicsit áthírni a maguk hangvételére a dolgot, vagy kijavítani egy-két mondatot, ami úgy nem igazán ízlett nekik, de Sajnos ettől nem tudtunk eltérni, ugye, mert végig egy kézben maradt az írás. És aztán szerintem annak az oka, hogy a produkció végül is megszűnt, bár nem kellett volna, hogy megszűnjön, szerintem a magyar televíziózás legnagyobb tette lett volna, ez egy trüváj lett volna, hogyha nem is szűnik meg a sorozat, hanem mind a mai napig, ahogy az EastEnders is megy Angliában, végig lehetett volna követni ezeknek a családoknak a fejlődését, a változását. Én azt szoktam mondani, hogy a 90-es évek adott nekünk merítési anyagot, hiszen az egy nagyon izgalmas 10 év volt a rendszerváltás után. A mai korszak hát 500-szor akkora merítési lehetőséget adna.
Kérdés az az, hogy korszerű tudott volna lenni, akár már csak a kereskedelmi televíziók megjelenése után.
Hát amennyit én például az EastEndersből tudok, korszerűségben persze változott az is, meg a karakterek változtak, ahogy mi is változtunk, tehát ha megnézem a saját magam a 90-es években, majd teljesen másik Bújtás János ül itt a székben, és rengeteget változtunk, mert a körülmények rákényszerítettek arra, hogy változzunk.
Igen, de a hangütés, az a bizonyos kiszámíthatóság, amiről már beszéltünk, hogy az 13 évig ilyen volt, akkor vajon mi lett volna a biztosíték arra néz, hogy a következő években ott forradalmasít valami újat, ami a korszerűsödést illeti.
Forradalmasította volna a körülmény, forradalmasította volna a változás, és forradalmasította volna azt, hogy hát azért a 90-es évek végére a nagy alkotó Horváth Ádám is elfáradt, megöregedett egy picit, elkezdődtek a betegségét, tehát ő pontosan tudta, hogy egy személyben tovább vinni, ha tovább él a sorozat, ezt nem fogja tudni.
Képes lett volna ő hátralépni?
Azt nem tudom, hát ezt utólag nem tudom megítélni. Azt tudom, hogy a sorozat után, a befejezés után, talán 8-9 évvel, amikor az életképek is megszűnt, akkor én leültem az Ádámmal egy ilyen...
Az életképek, a szomszédok valamilyen formában történő folytatása volt, legalábbis az alkotógárda néhány szereplőt átvettek, Horváth Ádámhoz kötődött, és szintén azt hiszem kéteti jelleggel egy kicsit mozgalmasabb teleregényt láthatott a
közönség. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy kompenzálása volt Horváth Ádám felé, annak, hogy a sorozat úgy szűnt meg, ahogy megszűnt.
Erről mindjárt beszélünk.
És akkor leültünk négy szem közt, és azt kérdeztem az Ádámtól, hogy figyelj, akkora ma is a népszerűsége a dolognak, mi lenne, ha folytatnánk? És akkor ő azt mondta nekem, hogy figyelj ide, én már nem vagyok képes arra, hogy ebbe alkotóilag bármit is tegyek, vagy hozzáadjak. Úgyhogy az a kérésem hozzád, és mindenkihez, aki ebben közreműködne, hogy amíg élek, ne nyúljatok hozzá. És én ezt tiszteletben tartottam, nagyjából egy év telt el a halála után, amikor összeültünk Nemcsák, Bernát Laci és néhányan, és feltettük a kérdést, hogy mi lenne, ha folytatnánk.
Mindenki pozitívan állt hozzá?
A folytatáshoz igen, még tulajdonképpen a televízió vezérkar is bizonyos részben, egy-két szereplőt kivéve, Ábel Anita, ezt tudja a nyilvánosság, a Kulka volt egy nagyon nehéz pontja a dolognak, de egyébként mindenki benne lett volna, sőt, voltak olyanok, akik ezer örömmel ugrottak volna az első szóra.
Mi szabott gátat a folytatásnak? Azt mondja, hogy mind a televíziónézők, mind a tévévezetése, mind pedig az alkotógárda benne volt mindebben.
Hát, ha lehetünk tök őszinték,
csak úgy szabott.
És én nem szeretem kerülgetni a forrókását, én azt gondolom, hogy a 2010-es évek utáni időszak, nevezzük, ahogy akarjuk, az a politikai tér, amiben élünk most, az abszolút irreálisra tesz ennek a folytathatóságát. Tehát amikor én bementem a televízió elnökéhez tárgyalni, akkor a megbeszélésünk az úgy kezdődött, hogy ó, hát én is ezen nőttem föl, a nagy kedvencemet, ezt néztük reggeltől estig, és ezer örömmel vette az ötletet, hogy esetleg mi folytatnánk, de a tárgyalás bizonyos pontján azt mondta, hogy őszintén meg kell, hogy mondja, hogy nem ő dönt. És akkor én megkérdeztem, hogy miért ki dönt, hanem a televízió elnöke. A választ a hallgatókra és a nézőkre bízzuk.
Ha jól olvasok a sorok közt, felsőbb erők, mondjuk úgy, hogy a politika nem tapsolt feltétlen az ötletnek, igen, hogy hát elinduljon újra a szomszédok.
Így van, a politika akkor is döntő szerepet játszott, amikor megszűnt a sorozat, és akkor is döntő szerepe volt, amikor újra akartuk indítani. De aztán, ahogy belementünk a 20-as évekbe, ott már az is világossá vált számomra, hogy nem csak a politikai klíma alkalmatlan arra, hogy a sorozatot folytassuk, hanem közöttünk alkotók, színészek, közé is befuragodott ez a baromi nagy megosztottság, ez a ki kihez tartozik, melyik táborhoz, hogy elbizonytalanodtam abban, hogy ebből ugyanazt a csapatot össze lehet rakni.
De ez például hogy nyert teret az alkotógárdán belül?
Hát úgy nyert teret, hogy bizonyos emberekről tudtuk, hogy már szobas állnak egymással.
Ilyen is van?
Ilyen is van.
Színészek között?
Színészek között is, nem fogok neveket mondani nyilván.
És egyértelműen a politika miatt?
És egyértelműen azért, mert más...
Hova szavaznak?
Más, hova
és más a politikai meggyőződés.
És más a viszonyulásunk a rendszerhez, és őszintén szóval megijedtem attól, hogy bevigyem a politikai térbe így a csapatot.
Ha jól értem, volt is olyan színész vagy alkotó, aki konkrétan megmondta a folytatás lehetőségét halva, hogy XY-nal emiatt például már nem,
nem
biztos.
Így mondta, mert ennél diplomatikusabban mondta, azt mondta, hogy ebben a konstrukcióban én nem akarok részt venni.
Értem. Azt mondta, hogy a politika volt az, amely véget vetett a szomszédoknak. Milyen értelemben?
Igen, hát ez is egy valószínűleg egy olyan téma, amit nem nagyon tárgyalt ki a bulvár sajtó, meg nem nagyon teregettett ki senki annak idején. De hát mégiscsak az volt az igazság, hogy volt ugye egy bevezető szakasz a szomszédoknak, amikor sikeressé vált, amikor elkezdett abszolút működni, szinte automatikusan, és ment a dolog. Ezt a fázist törte meg 94-ben az a helyzet, amikor Horváth Ádám elvállalta a televízió elnökségét.
Több felé kellett figyelnie.
Hát ki kellett, hogy vonuljon a produkcióból, bár én másfél-két évre átvettem ennek a teljes irányítását, de íróilag meg egyébként mégiscsak az történt, hogy miközben Horváth Ádám a televízió elnökeként működött, a közben ő megírta az aktuális részeket, amiben hát időnként még a televíziózást is érintették bizonyos kritikák, tehát ez egy speciális helyzet, de politikailag mégiscsak az történt, hogy miután az Ádámot a Horn kormány nevezte ki a televízió elnökének, miután ő ugye a 95-ös média törvények miatt, amivel nem értett egyet, lemondott, amikor ő visszajött a produkcióba, akkor ezt most nagyon finoman mondom, hiszen Horváth Ádám, ezt el szoktam őszintén mondani, az apám helyett az apám, a tanítványa voltam a főiskolán, fantasztikus tévéjátékokat csináltunk együtt, tehát az életem volt Horváth Ádám a kapcsolat, de mégiscsak egy bukott ember jött vissza, akinek már nem volt meg az az érdekérvényesítő ereje, ami korábban az ő nimbuszát jelentette.
Azáltal, hogy megváltozott a politikai
klíma? Azáltal, hogy sikertelen televízió elnök volt, és azáltal, hogy a politika észlelte, hogy az ő, ezt azt hiszem hivatalosan is nyilvános, tehát nem én fogom most lehántani a titkot a dologról, de hát az ő elnöklése alatt nagyjából 100-150 olyan televíziós alkotónak kellett távozni a televízióból, aki a másik oldalhoz tartozott. És amikor a Fidesz megerősödött, és nyilvánvalóvá vált, hogy a választások tétje az lesz, hogy maradnak a szocialisták, vagy jön a Fidesz, amikor a Fidesz megnyerte 98-ban a választást, nagyjából politikailag halálra volt ítélve a sorozat. Ráadásul ott történt a végkifejlett szempontjából egy nem lényegtelen dolog, hogy bekapcsolta, mindegy, hogy milyen indokokkal, Bújtor Istvánt az alkotói munkába. Ugye a Bújtor a 95-ös évekig csak mint a Mahír igazgatója működött közre, ő biztosította a felvételekhez a technikát, de aztán bejött először színészként a produkcióba, aztán bekapcsolta az Ádám őt rendezőként.
Erre miért volt szükség?
Hát erre valószínűleg azért, mert az ő kapacitása véges volt, az nem lehetett, hogy minden részt én rendezzek, bár ott voltak olyan epizódok, amikor nem tudom én 4-5-6 részt egymás után én rendeztem, tehát kellett valaki, aki egy adott pillanatban, vagy bármilyen probléma esetén esetleg kész van arra, hogy az ő helyét átvegye.
Kvázi társproducerként, ha jól sejtem.
Egyszerű mezei producer, tehát ő lett a producer a dolognak, és miután rendezni is elkezdte, meg játszott is benne, bár van vitánk erről néhány szakemberrel, én mégiscsak azt gondolom, hogy ez az Istvánba azt a helyzetet szülte, hogy ő egy idő után át akarta venni ezt a produkciót szöröstül vöröstül. Kialakult közte és az Ádám között egy ilyen furcsa párviadal, hiszen ők korábban rengeteget együtt ilyen találkoztak Szepeszden, Vitorlázók, Zente, stb. Tehát ez egy nagy baráti kör volt, valamelyik nyilatkozatában az Ádám így fogalmazott a megszűnéssel kapcsolatban, hogy a legjobb barátom lett a gyilkosa a produkciónak, ez a Bújtorra utalt, mert ahogy nehezettek a pénzügyi feltételek, és ahogy világosá vált, hogy el is fáradt a sorozat, a politika is közbe akar szólni, lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy meg tudja menteni ezt a dolgot azzal, hogy A szomszédokból csinál egy új sorozatot, el is készült, azt hiszem, egy Komédiások című négyrészes.
Most Bújtorról beszélünk.
Bújtorról beszélünk, ami azt hiszem Győrben megjelent, de hát négy részt ért meg, tehát semmi siker nem kapcsolódik ehhez a dologhoz, de sikerült éket verni a Szomszédok alkotói közé is. Én kiléptem ebből a kapcsolatból, mielőtt ez velem megtörténhetett volna, tehát én a utolsó két évet már nem.
Mi miatt?
Hát emiatt, hogy érzékeltem azt, hogy itt elindult egy politikai csata. Én nem vagyok egy politikus alkot, tehát én soha nem szerettem, hogy ha a politika beleszól a dolgaimba, megvan a véleményem róla, stb., de amikor azt éreztem, hogy itt eljöhet az a pillanat, amikor direkt módon beleavatkoznak abba, hogy ezt én nem akartam, másrészt nem akartam végignézni a két ember nyilvánvaló csatáját idézőjelben. Ha én jól emlékszem, akkor az utolsó másfél évben az Ádám meg is engedte a kezéből a rendezést. Tehát ott már se Bújtor, se én, se senki más, tehát azt a 30-40 részt azt már egyfolytában ő rendezte. Nyilván fogta a dolgot, amennyire foghatta, de neki akkor már nem volt ereje ez, hogy ilyen óriási pénzügyi meg egyéb csatákba belemenjen.
Ő érezte, hogy közeleg ennek a sorozatnak a vége, vagy megtörte őt?
Szerintem érezte is, meg is törte, sőt biztosak benne, hogy ő mint alkotó ember is tisztában volt azzal, hogy miután nem tud bekapcsolni most már ebben a fázisban külső embereket, akár írókat, akár egyéb alkotó segítséget a dologba, ezért fordulhatott az elő, hogy a utolsó periódusban már olyan jelenetek zajlódtak, például a presszóban, ami hát egy abszurdum, amikor a két pincér ott egy operett részletre táncikált.
Azon mi volt az ön baja személyesen?
Hát abszolút nem illett bele a dologba. Hát két pincér hogy perdül táncra egy operett dallal egy presszóban. De ezzel már nem volt menthető a dolog, mert közben a történet elszürkült, a történet meggyengült, a figurák meggyengültek.
Nagyon szépen köszönöm.
Nincs mit.
Bújtás János után László Ferenc kritikus, kultúrtörténés segít megérteni a Szomszédok sikerét.
Te rájöttél-e arra, hogy mi ez a múlhatatlan népszerűség? Minek köszönhető, ami a Szomszédokat övezi azóta is?
Nyilvánvalóan nem lehet egy tényezős magyarázatot rendelni ehhez a sikerhez. Hát az egyik az nyilvánvalóan a kor történeti jelleg. Nagyon jól leképezi az 1987 től nagyjából a 90-es évek közepéig a magyar történelmet, szerintem az utolsó pár év az ilyen szempontból már kevésbé volt reprezentatív. Másrészt pedig nagyon szerencsés volt a konstelláció abból a szempontból is, hogy Horváth Ádámék olyan társaságot hoztak össze, akik részben a színészi értéküknél eleve hozott színészi értéküknél fogva, másrészt a menet közben gyarapodó színészi értéküknél fogva, harmadrészt pedig éppenséggel a színészi sérülékenységüknél fogva nagyon érdekesek voltak.
A sérülékenység alatt mit értesz?
Az, hogy hát nyilvánvaló, és ezt majd a Szomszédok egészével kapcsolatban is el lehet mondani, hogy nem csak az erősségei tették népszerűvé a Szomszédokat, sok ponton a gyengeségek azok, amelyek megalapozzák egy sorozatnak a kultuszértékét.
Itt mik voltak a hiátusok vagy gyenge pontok?
Hát ugye színészi hiátusokat nevesítve lenne érdekes megnevezni, vagy jelezni, ettől talán tartózkodnék. Hogy magának a Szomszédoknak mik voltak a gyengéi, az szerintem jól fölismerhető, hogy egyrészt voltak olyasfajta didaktikus mozzanatok, olyasfajta felemelt mutató ujjas tanárbácsis kiállások, például a záró mondatok, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy parodizálható legyen a sorozat, és ezzel rátérek az egyik legfontosabb összetevőjére a népszerűség. A Szomszédok nagyon parodizálható volt, és ez a szempont túlbecsülhetetlen jelentőségű, mert hogy a kultusz státuszhoz az is kell, hogy valamiben fölismerjük a megmosolyogható, adott esetben akár kiröhöghető mozzanatokat, és a Szomszédok ilyeneket is kínált, miközben hát ott mozgott a képernyőn mondjuk Zente Ferenc, akivel kapcsolatban mást, mint szeretetet a magyar néző szerintem az 1950-es évek óta nem érez.
Ugyanakkor szerintem, ha voltak is ilyen eltúlzott vonások vagy részei a Szomszédoknak, nagyon nagy bájjal tették mindezt. Tehát nem az a kulcs, hogy őszinte volt és bájos.
Így is meg lehet közelíteni, és nyilvánvalóan nagyon sok ponton őszinte volt a dolog, de azt jelezzük, hogy volt egyfajta öreges jellege a világlátásának. Ez nagyban megfelel egyébként nyilvánvalóan Horváth Ádám világlátásának, hiszen ha keressük az egésznek a középponti figuráját, akkor nem az írókat kell megneveznünk, hanem magát Horváth Ádámot. És az ő világlátása az mintegy kisugárzott erre a sorozatra, és ebben voltak olyan mozzanatok, például ugye, amikor rácsodálkozik az internetre Horváth Ádám. És ugye ezt éppenséggel, ha jól emlékszem, Vágási Feri magyarázza el a sorozatban. Ugye ezek olyan mozzanatok, amik szinte fölkínálták az internet népének a 2000-es évektől fölfelé, hogy erre mozduljanak rá, és az internet népen nélkül ma már nem lehet kultussorozatot csinálni, még úgy sem, hogyha maga a sorozat tulajdonképpen egy periódus előtt forgott.
Többen a sorozat egyik titkaként, vagy sikerének a titkaként azt szokták felmondani, hogy a szereplők voltak éppen kimondták a nézők, az emberek helyett a hétköznapi igazságokat, a közérzetet, a közérzetbéli valóságot. Te látsz a kettő közt valami kapcsolatot?
Látok, és tulajdonképpen ezzel vissza is nyúlhatunk magának a sorozatnak a genezéséhez, mert sok felől lehet eredeztetni. Lehet egyrészt a csehszlovák sorozatok hatása felől, hiszen nagyon jól fölismerhető, hogy a csehszlovák sorozatoknak volt egyfajta ihlető példája Horváth Ádámék számára. Lehet nyilvánvalóan távolabbi szappanoperákat is felhozni, bár szerintem a Nők a pult mögött erősebben hatott, mint az EastEnders Horváth Ádámékra. És voltak mondjuk így közéleti mögöttesei annak, ahogy a Szomszédok megszületett, mert hogy, és ezzel most egy nagyobb keretbe illesztem be a Szomszédokat, kicsit ennek a sorozatnak a megindulása beleilleszthető abba a folyamatba, ahogy tulajdonképpen a magyar közélet, a magyar politika és a magyar nyilvánosság a Kádár János utáni korszakra készült. Ugye akkoriban már 1986-87 táján a televízió az egyfajta frontvonallá vált, azon harcban, hogy egyáltalán hogyan alakuljon a közéletiség, hogyan alakuljon a közvéleményhez való viszony, hiszen már borítékolható volt, hogy az elkövetkező években rendszerváltás nélkül is nagyobb jelentősége lesz a közvéleménynek. És ebbe a képletbe került bele a Szomszédok, amely felvállaltan mintegy reagálni készült a napi ügyekre a maga kéthetiségében, és ezzel a közéletiséggel úgy indult el a Szomszédok, mint amely egyszerre fogja leképezni, és kimondva kimondatlanul formálni is a közvéleményt.
Szerinted, ha ez nem akkor készül, nem a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, nem is szólt volna ekkorát?
Nem, én azt mondom, hogy ez a sorozat nem indulhatott volna el 1987 előtt, még akkor sem, hogyha mondjuk már 86-tól tervezték, és ebből a szempontból nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen hosszan történt az a fajta előkészület, hogy már 87 elején felvetetik, majd készülni fog egy mintapéldány, amit nem mutatnak be, csak a vezetőknek, hogy lássák, hogy mivel lehet számítani, már mint a TV vezetőinek, vagy az agitprop vezetőinek. És ezzel a tervezéssel mintegy fölmérték azt, hogy merre felé fog mozogni. És innen nézve azt is fontos látni, hogy az első egy-két évben voltak éppen változott, menet közben időről időre ingadozott a közéletiségnek, a közérzetre való reagálásnak a mértéke is a sorozaton belül. Adott esetben akár egy-két epizódon belül változott az az arány, hogy mennyire reagált a napi eseményekre, és mennyire ment el mondjuk így egy klasszikusabb szappanopera irányába.
Mondasz erre egy példát?
Például az, hogy mondjuk a kezdődő az első sztrájkok hogy jelennek meg, vagy az áremelések témája hogyan jelenik meg, vagy egyáltalán maga a vezetés, mint olyan, hogy jelenik meg a sorozatban, az, ahogy egyébként az 1987-88-as közbeszédben úgy éppenséggel a Szomszédokban is egy mondjuk így érzékenyen kalibrírozott mozzanat volt.
Olyanok például, hogy a becsületesség, a jólelkűség, a tisztaság, az egyenesség, a karakterek többségének a jellemzője szerinted segítette, vagy inkább visszavetette a sorozatot? Nevezetesen, hogy igazán nagy konfliktusokra én legalábbis nem emlékszem.
Igen, hát hogyha távolról rátekintünk, vagy elsőre rátekintünk, akkor mindenképpen egyfajta gyengének kell jeleznünk azt, hogy itt mindenki jó, itt senki nem rossz. Vagy csak a periférián megjelenő figurák azok, akik tényleg intrikusként azonosíthatóak, de ők igen hamar általában elnyerik a méltó büntetésüket. Közelebbre lépve viszont, és hogyha a magyar néplélekre, vagy mondjuk a magyar mentalitásra tekintünk, akkor ez inkább erőssége. Mert a magyar mentalitásnak jellegzetessége, hogy mi sosem vagyunk rosszak. Mi mindig jók vagyunk. És azt hiszem, hogy talán ez más népeknél is előfordulhat, nem csak magyar sajátosság. Vagyis, hogy ebből a szempontból nagyon is korrelált a magyar önképpel, hogy Taki bácsi és Lenke néni és mindenki a környezetben jó, mindenki jót akar. Mindenkivel kapcsolatban külső alakok azok, akik bekormozzák egy kicsit, beárnyalják a képletet, és nem ők maguk. És ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy amikor ugye az első kicsit-kicsit árnyalatosabb mozzanat föl tűnt. Ez, ha jól emlékszem, akkor Magenheim nének a mondjuk így megbicsaklása a házastársi hűség terén volt, nem is teljes megbicsaklás, csak egy egészen átmeneti futó megbicsaklás, akkor ennek hatalmas visszhangja volt, méghozzá negatív visszhangja, amely mondjuk így még Freud Edith személyéig is, konkrét valós személyéig is elért. Miközben hát tudjuk jól, hogy azért ennél egy valódi szappanoperában sokkal direktebb és sokkal nagyobb szélsőségeket szokás bemutatni. Egy magyar teleregényben, és itt fontos a megkülönböztetés, a kezdet-kezdetén jelezték, hogy ez nem szappanopera, hanem teleregény, fontos volt, hogy alapvetően mindenki becsületes legyen. És ha lehet, akkor még egy mozzanatot megemlítenék, ami a Szomszédoknak a genezisehez nagyon fontos. Kezdetben mindenki ugyanazonosította az alkotók szándékától függetlenül a Szomszédokat, mint a tévés Szabó családot. És ebből a szempontból nagyon is hasonlít a Szabó családnak a képletére, ott se voltak rossz emberek. Ott is az összes létező Szabó nagyon kedves, becsületes derék ember volt, és ez került át Gazdagrétre is, abba a bizonyos 10 emeletes lakótelepi házba.
Hogy nem volt ez unalmas 12 éven át, hogyha nincsenek igazi konfliktusok, nincsenek benne fordulatok, nincsenek benne magánéleti vargabetűk, feszültségekkel teli katarzisok vagy tragédiák, amelyek egyébként a szappanoperát szükségképpen kell, hogy jellemezzék, lévén, hogy fönn kell tartani a figyelmet, fönn kell tartani mindenféle csavarokkal ezt a fajta érdeklődést.
Persze tévednénk, hogyha nem mutatnánk rá, hogy természetesen voltak fordulatok ebben a sorozatban, méghozzá karikírozható fordulatok is, ugye ez a Jánost már megint lelőtték, ugye az erdészt, ugye többször is rálőnek a sorozatban, tehát voltak ilyesfajta visszatérő mozzanatok, voltak nagyobb törések, voltak szétköltözések, de hogy miért nem volt mégis unalmas az az alapvetően kiegyensúlyozott és szeretetteli és jó légkör, az az, hogy nagyon nagyban megerősítette azt a vélelmünket, hogy alapvetően lehet ebben a világban nekünk becsületesen élni. Ez a fajta becsületesség kép, amelyet, ha tetszik, humánum kép, ezt a régi módi fogalmat is behozhatjuk, ez a humánum kép nagyban megfelelt a magyar tévénézőnek az átlag elvárásaihoz. És mivel valóban vélelmezhető volt, hogy a jelen időben tényleg mintegy a mi életünknek a prózaisága szintjén mozog a történet, ez az azonosulásnak egy nagyobb lehetőségét kínálta fel a közönség számára.
Mégis mitől lehetett a nagy magyar sorozat, tudom, hogy teleregénynek hívják, a Szomszédok sok más mellett vagy ellenében? Mitől ez múlhatatlan, időtálló és oly sokszor idézett, nem tudom, a Barátok közt, a Jóban rosszban, a Kisváros, a Família Kft-hez képest?
Igen, ez egy fontos mozzanat, hogy csupa későbbit említettél. Tehát csupa ennél később induló sorozatot említettél. Az egyik nyilvánvaló magyarázat az elsősége. Ugye előtte készültek persze magyar sorozatok, de azok maximum 10-12 részesek. Ha belegondolunk, hogy a Bors, a maga sorozata, az több év alatt állt össze azzal a talán 10-12 epizód, 12, talán 12 epizóddal. A Szomszédok ehhez képest egy sokkal nagyobb távlatot fog át, ráadásul még egy olyan pillanatban indult el, amikor nem voltak kereskedelmi tévék. Vagyis mindenki nézte a Szomszédokat, még a kritikusok is, akik egyébként igen rosszul fogadták az 1987-es indulást, a szabad erre egy rövid kitérőt tenni, megemlíteném, hogy ugye a magyar nemzetben a magyar tévékritika írásnak a nagy fordított kasszandrája, Lőcsei Gabriella két cikkben is megírta a Szomszédokról, hogy mennyire értéktelen és különc a magyar televíziózás nyakán. De az sokkal fontosabb betekintetben, és a népszerűséget, tartóságát, kultuszát magyarázza, hogy a Jó barátokkal, a Família Kft-vel és egy sor mással ellentétben egyrészt nagyon hazai terméknek tűnt. Az, hogy Horváth Ádámék nagyon sok ponton egyáltalán nem követtek nemzetközi mintákat, forgatókönyvírásban például, ellentétben mondjuk a Barátok közttel, az alkalmas volt annak, hogy sokkal inkább magunkénak érezzük, mint azt a Barátok köztet, amely ugyan szintén Magyarországon játszódik, ám de tudhatólag nemzetközi sémáknak a honosításával készülnek, mint egy rakosgatva a forgatókönyvek.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Pásztor Erzsivel, Nemcsák Károllyal, Bújtás Jánossal és László Ferenccel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!